Kedves gyülekezet, urvacsorai Isten tiszteletünk alapigéjét a korintusiakhoz írt első levélből olvasom. A korintusiakhoz írt első levél 11. fejezetéből. Így olvasom a 26. verstől a 29-ig. Tehát korintusiakhoz írt első levél 11. fejezetéből olvasom az igét a 26. verstől a 29-ig. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Kedves gyülekezet, ebben az ige szakaszban, amely Pál apostol Szentlélek által ihletett meghagyatkozása a gyülekezeteknek, hogy hogyan, milyen tartalommal ünnepeljék az úrvacsorát, két gondolat emelkedik ki. Az egyik az a rendelkezés, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek. A másik pedig ez a felhívás, hogy próbálja meg, így fordíthatnánk még inkább, vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék ebből a kenyérből, és úgy igyék ebből a pohárból, nehogy méltatlanul vegye magához, és ezáltal ítéletet vegyen magára. Szeretnék erről a két gondolatról egy kicsit bővebben szólni. Azt mondja az apostol, hogy valamennyiszer az úrvacsorát vesszük, az Úrnak halálát hirdessétük. És amikor hozzáteszi, amíg eljön, ebben egyrészt benne van az, hogy mindvégig szükségünk van rá, hogy el ne halványuljon, a hitünk középpontjából el ne tűnjön, hogy Krisztus mit tett és miért tett értünk. Másrészt az is benne van, hogy nekünk nem csak a múltra kell visszatekinteni, hanem nekünk élő Krisztusunk van. Egy olyan Krisztussal kötünk szövetséget, aki vissza fog térni, akivel mindannyian szemtől szembe fogunk találkozni. Ő élő személy, és vele ismét találkozni fogunk mindannyian. Ha azt szeretnénk egy kicsit mélyebben megérteni, hogy Krisztus mit és miért tett értünk, akkor legelőször is azt kell hangsúlyoznunk, hogy az úrvacsora nem mártír kultusz. Nagyon sokan egyszerűen csak úgy tekintik, hogy ez egy misztérium, amikor hát visszatekintünk egy múltbeli tragédiára. Ha én nagyon röviden próbálom összefoglalni, hogy mi a különbség a mártírok halála és Krisztus keresztáldozata között, akkor ezt mondhatom. A mártírok életét erőszakkal vették el. És mi csodálhatjuk őket, és mélyen tisztelhetjük őket, mert inkább lemondtak az életükről, mint hogy megtagadják a lelkiismereti hitbeli meggyőződésüket. De Krisztus életét nem erőszakkal vették el. Az ő áldozata mindvégig abszolút önkéntes áldozat volt. Azt mondta Jézus egy alkalommal földi életében, a búcsú beszédei során, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja az ő barátaiért, és ti az én barátaim vagytok. Ezt egészen szó szerint kell értenünk, hogy Jézustól nem elvették az életét, hanem Jézus önként odaadta az ő életét, értünk, akiket méltatlanul az ő barátainak nevez. Hogyan volt ez lehetséges, hogyan érthetjük meg ezt? Jézus nem csak ember volt ezen a földön, hanem Isten ember. Azt olvassuk az írásban, hogy egyedül isteni a halhatatlanság. Jézus konkrétan mondta önmagáról, hogy ő neki megadta az Atya, hogy élete legyen önmagában, mint ahogy neki élete van önmagában. Vagyis Jézus rendelkezett az ő életével. ő nem kapta az életet, az ő élete nem függött senkitől. Neki élete volt önmagában. Ezért is mondta azt, hogy én nekem van hatalmam letenni, és van hatalmam felvenni az én életemet. Senki se veszi azt el én tőlem. Őtőle nem erőszakkal vették el az életet. Ő adta az ő életét. Amikor Jézus a földre jött, így mondja az írás, hogy megüresítette magát az isteni formától. Ezt a halhatatlanságot, teremtő hatalmat, ezeket a mindenható isteni tulajdonságokat Jézus letette, hogy olyan emberként élje végig és küzdje a földi életet, amilyenek mi vagyunk. De az nem azt jelenti, hogy ő bekorlátozta volna magát, vagy az Atya korlátozta volna magát erre, korlátozta volna őt erre, mert így mondta Jézus, így olvassuk Jézusról, ő megüresítette magát, szolgai formát vett föl, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És ezzel az írás azt fejezi ki, hogy ő bármikor visszavehette volna az ő isteni életét, bármikor kiléphetett volna ebből az emberi létformából, és teljes jogú istenként lép fel, és visszaveheti azt az isteni halhatatlanságot, amitől ő önként megüresítette magát a földi életére. De azt mondja az írás, ő megalázta magát, nem élt ezzel a lehetőséggel. Engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Nem tudjuk mi ezt valóban egészen felfogni, ahogy a kezdő énekünkben is énekeltük. Döbbenetes abba belegondolnunk, hogy Jézus proféciákban előre jövendölt, hiszen azt mondja a Péter apostol, hogy Krisztus lelke szólt a proféták által, akik részletekbe menően leírták az eljövendő messiásnak a szenvedés történetét. És Jézus ezzel teljesen tisztában volt. Szóval Jézus nem sodródott az eseményekkel, majd ahogy lesz, majd ahogy átéli. Jézus isteni értelemmel kristálytisztán tudta, hogy mit kell vállalnia, tudta, hogy mit kell végigjárnia, milyen utat. Csak egyetlen részletet szeretnék felidézni Márk evangéliuma 10. fejezetéből. Márk evangéliuma 10. fejezetében így olvasom a 33-tól a 34. verset. Jézus tanítványait készíti fel arra, ami őrá vár. És ezekből a szavakból látjuk, hogy ő a legkisebb részletekig menően tudta, hogy neki mit kell szenvedéstől visszariadó, menekülni vágyó, önmagának kedvezni vágyó emberi természetben, emberi testben végigvinnie. Így olvasom Márk evangéliuma 10. fejezetében, a 33. és 34. versben. Ezt mondja tanítványainak, ímé felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt, és a pogányok kezébe adják őt, és megcsúfolják, megostorozzák őt, megköbdösik őt, és megölik őt. Tehát Jézus úgy indul erre az útra, hogy ő ezeket a részleteket is tudja, hogy megcsúfolják, hogy megostorozzák, hogy megköbdösik, és végül halálra adják. És azt is tudja, hogy neki egy önként vállalt helyettesítésként úgy kell ezt az utat végigjárni, hogy ő közben ártatlanságára nem hivatkozhat. Ő magát nem mentheti. Ő a lelkén nem könnyebbíthet ezzel, hanem neki meghajtott fejjel, mintha megérdemelte volna, úgy, hogy a száját nem nyitja meg. Úgy, hogy mint egy önként vállalt helyettest, és ő némán hallgatva elfogadja, elviseli, végigviszi ezt. Testvérem, egy pillanatra gondoljunk arra, képesek lennénk erre, hogy mikor nem kötelező, minden pillanatban Jézus kiléphetne ebből. Erre csak egyetlen egy dolog késztethette őt, amit mondott. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja az ő barátaiért. Csak is ez a kimondhatatlan szeretet, hogy nekünk ingyen kegyelmet, bűnbocsánatot biztosítson, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Ez az egyetlen, ami a magyarázata annak, hogy Jézus végigjárta ezt az utat, kristálytisztán tudva, hogy minden pillanatban mi vár rá, hogy következnek egymás után a szörnyűségek, addig még belehal a lelki, testi szenvedésekbe. Szeretnék rámutatni arra, hogy mennyire érthető, hogy ennek tudatában azt olvassuk, hogy mikor belépett a Getsemáné kertben, engem mindig megráznak ezek a szavak, akárhányszor olvasom, így mondja az írás, kezdett rettegni és gyötrődni. Krisztus soha nem félt. De ezeknek az eseményeknek a küszöbén azt olvassuk, kezdett egyenesen rettegni és gyötrődni. És egyedül Márk evangélista jegyzi föl, hogy annyira szenvedett, hogy még azt is fölvetette az atyának, hogy nincs-e valami más megoldás, mert úgy érzi, hogy ő ezt nem tudja végigcsinálni. Ugye így könyörgött az atyának, atyám, vedd el tőlem ezt a poharat, mondta szenvedélyesen. És csak a mély alázata és a határtalan bizalma az atya gondolataiban és tervében, amikor hozzáteszi, ha el nem múlhat tőlem e pohár, akkor ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, akkor legyen meg a te akaratod. De ez Jézusnak a saját döntése. És szeretnék arra is rámutatni, hogy mennyire érzékelteti az ige, hogy Jézustól nem elvették az életet, ő odaadta az életét, ő szabad volt. Ő ezt teljesen önként járta végig, kimondhatatlan önmegtagadás, kimondhatatlan szenvedés árán. Amikor jönnek, hogy elfogják őt, akkor ugye Péter hadakozni kezd. És Jézus azt mondja neki, mit gondolsz, nem kérhetném az én atyámat, és nem küldene ide 12 sereg angyalnál többet, hogy megvédjen engem? De be kell teljesedni az írásoknak. Testvérem, megértjük, miről van szó ezen a ponton. Jézus teljesen tudatában van annak, hogy ő, mivel soha életében nem vétkezett emberfiaként sem, emberi mi voltában sem, ő rá nem érvényes a bűnzsoldja, a haláltörvény, ez áldozatvállalása pedig nem kötelező. Ő, ha azt mondaná, hogy nem bírom tovább, és azt mondaná az atyának, hogy vissza akarok térni a mennybe, nem tudom végigvinni ezt, akkor az atya ide küldhetne 12 sereg angyalnál egynál többet is. És nem érdekes a Júdás árulása, meg a gyilkos szándéka a többieknek. Jézus visszatérhetne a mennybe ártatlanul. Tehát Jézus azt mondja, kérhetném, de nem kérem. Kiszolgáltatom magam, mert akarom, mert meg akarom hozni ezt az áldozatot az én barátaimért. Aztán gondoljunk arra, amikor Pilátus előtt kihallgatják, és Jézus hallgat. És Pilátus rárival, és azt mondja, hogy nekem nem felelsz. Nem tudod, hogy hatalmam van szabadon bocsátani, vagy keresztre feszíteni? És erre Jézus csendesen ennyit mond. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Tehát Jézus nem erőszakot szenved, nem arról van szó, hogy Jézus egy sors tragédiába sodródik. Semmi hatalma lenne, nem lenne rajta se Pilátusnak, se senkinek, ha egyrészt az atya nem akarná, és itt rávilágít egy persze az atya áldozatára, aki felülről megengedi, hogy az ő szeretett fiával ezeket műveljék, azért, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Nem tudja ezt ember valóban teljesen felfogni, csak egész életünkben kérhetjük, hogy egy kicsivel többet értsünk meg belőle, mindig valamivel többet, ebből a kimondhatatlan áldozatból, ami valóságos volt, ami nem teátrális színjáték volt, hanem történelmi eseményként tényleg valóságosan megtörtént, felülről adatott, mert az atya nem lépett közbe, mert az atya ezt a drámát vele együtt szenvedve végignézte is, és végigviselte. És azután a keresztre feszítésnél tudja az ellenség, hogy miért sugallja Jézusnak állandóan ezt. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, szálljon le akkor a keresztről, és majd hiszünk néki. Micsoda kísértés. És azért mondja az ellenség, mert tudja, hogy Jézus megtehetné, szabad lenne. Akármikor letehetné a keserű poharat, és azt mondja, nem bírom tovább. Az, ami a mi szánkon olyan sokszor elhangzik, nem bírom tovább. És Jézus nem mondja azt, hogy nem bírom tovább. És nem teszi le a keserű poharat. Ezért küzdött annyit a Getsemáné kertben, hogy olyan lelki erőt akkumuláljon, olyan lelki erőt gyűjtsön, és úgy leküzdje a saját emberi énjének az ellenállását, hogy teljes odaadás, teljes önátadás legyen az Atya terve iránt, hogy ezt végig tudja küzdeni. És amikor a kereszten felkiált, beteljesedett, a Bibliánk így fordítja, elvégeztetett. Tulajdonképpen ez egyrészt egy hihetetlen megkönnyebbülés és hálaadásnak a kiáltása, végig tudta vinni. De ott van még egy döbbenetes pillanat, amikor Jézus kimondja, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, a pneumát, az élet leheletét. Ez azt jelenti, hogy Jézus meghozza a végső döntést, kiszolgáltatja magát a halálnak. Mert még most is megtehetné. És hát mi azt mondjuk erre ugye olyan könnyedén, hogy hát ugye ennyi szenvedés után Jézusnak már bizonyára jól esett meghalni. Már megkönnyebbülés volt meghalni. Csak egyet elfelejtünk. Azt felejtjük el, hogy Jézus tudta mi az, hogy lenni, és tudta mi az, hogy nem lenni. És elfelejtjük azt, hogy Jézus nem sokkal ezelőtt így kiáltott fel, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Mert az Atya nem felelt az imádságaira, mert az Atya a lelkében ítélet, kárhoztatás alá helyezte őt. Úgy bánt vele, mint az emberi bűnök elkövetője, megérdemelni. És Jézus most, nem akkor, amikor az Isten vigasztalását érzi, nem amikor az Isten ígéretei elevenek, hanem amikor az Isten elhagyta őt, meghozza ezt a hatalmas hitbeli döntést. Mégis hiszem, hogy igazságos vagy. Mégis hiszem, hogy ez helyettes áldozat. Én belenézek a semmibe, az abszolút semmibe, mert ha te még egyszer életre nem keltesz, én soha többé nem fogok létezni. Ugye maga Jézus azt mondta, hogy a föld gyomrában volt harmadnapig, vagyis nem létezett harmadnapig, a föld gyomrában volt, amíg az Atya vissza nem adja neki az élet leheletét, és fel nem ébreszti a halál alvásából. Testvérem, Jézus tényleg odaadta az ő életét az ő barátaiért. Ő nem mártír volt, aki erőszakot szenvedett. Ő odaadta, ő szabad volt, mindvégig önkéntes volt ez az áldozat. De ott van az a kérdés, hogy hát miért volt erre szükség? Hát ha Isten nekünk megbocsátani akart, ha Isten azt mondta, hogy mégse akarja, hogy az ember elveszten, hát akkor nem tudta volna megtenni ezt a megbocsátást, ennélkül a kimondhatatlan áldozat nélkül, a saját kimondhatatlan szenvedése nélkül. Isten egyet tudott, hogy erre az áldozatra azért van szükség, hogy bűngyűlöletet ébresszen bennünk, és megszülessen az ő szeretete hatására az igazi szeretet. Hogy ezt a lelki változást más nem tudja elvégezni, vagy elérni a lelkünkben. Nekem mindig nagyon sokat mond egy rövid két mondat, ezt egy Frédéric Godet nevű francia protestáns szerző fogalmazta meg, de annyira tökéletesnek találom ezeket a mondatokat. Azt írja, az a büntetés, amellyel az Atya Krisztusban a mi bűneinket sújtotta, úgy visszhangzik a lelkismeretünkben, mint a mi tulajdon bűneink büntetése, és kényszerítve érezzük magunkat, hogy elhagyjuk azt a bűnt, amiért Krisztus ezt a halált szenvedte. Kérdés, hogy mi meglátjuk-e a Krisztus áldozatában az Isten bűngyűlöletét. Hogy az Isten kinyilvánította, hogy bűn észrevétlen nem maradhat, bűnön könnyedén túllépni nem lehet. A bűnnek el kell nyernie a jogos büntetését, mert a bűn egyébként kiírthatatlanná válik. És a bűn egy halált hozó gyilkos hatalom. És hogyha Isten fiának így kellett elszenvedni a mi bűneinket, elég ez ahhoz, hogy bennünk megszülessen a bűngyűlölet? Visszhangzik a mi lelkismertünkben úgy, mint a tulajdon bűneink büntetése. És meghódítja a szívünket az a szeretet, amivel ezt ő végigtette, hogy bennünk ezt a változást előidézze, és nekünk az igazságnak való elégtétel fedezetével ingyen, abszolút ingyen bocsánatot és kegyelmet biztosítson. Hogy Isten nekünk akár 10 000 talentumokat akárhányszor megbocsáthasson. És megszületik-e szívünkben ennek nyomán az igazi szeretet Krisztus iránt és egymás iránt. A János első levele a 3. fejezetének a 16. versében így olvassuk: ő az ő életét adta értünk, és mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Ez persze nem mártír halált jelent, de azt jelenti, hogy akkor érte el a célját a Krisztus áldozat a mi életünkben, ha valódi bűngyűlölet születik meg bennünk, és igazán az Isten szeretete lesz a meghatározójával a gondolkodásunknak és minden cselekedetünknek, olyannyira, hogy az életünket is készek vagyunk a fele barátainkért odaadni, hogy az egész életünk szolgálat és odaadás másokért, másoknak a megmentésért. Testvéreink, legyünk őszinték, nem tartunk itt. Ránk az jellemző, hogy úgy gondoljuk, hogy mint Krisztus tanítványai kicsit jobbak vagyunk másoknál, azzal, hogy mi azért még azért nem mindent magunknak használunk föl az anyagi javainkból, mi azért az időnkből, az erőnkből egy kicsit adunk másoknak is, de azért a tengelyben ott van az én életem és az én érdekeim. Az a teljes önátadás, az a szeretetnek az abszolút uralomra jutása az életünkben, az még nem született meg. És az abszolút bűngyűlölet sem ezzel együtt. Hát ezért is nem tud az igazi szeretet úrrá lenni. Mert amíg a bűn, az önzés még ott van a lelkünkben, amíg az még léptennyomon megnyilatkozik az életünkben, ez megakadályoz, ez vagy-vagy. Vagy a bűn uralkodik az életünkben, vagy az Isten szeretete, az egyik kizárja a másikat. Tehát amíg mi az igazi bűngyűlöletet, a Krisztus kimondhatatlan önkéntes szenvedése, ha nem tudja elérni, amíg nem vízhangzik a lelkiismeretünkben igazán úgy, mint a saját bűneinknek a büntetése, amíg nem érezzük kényszerítve magunkat, hogy elhagyjuk azokat a bűnöket, amiért Krisztus ezt a halált szenvedte, addig nem tud a Szentlélek által az Isten szeretete kitöltetni a mi szívünkben. Addig nem tudunk hozzá hasonlítani ebben, hogy az egész életünk szolgált, az egész életünk önátadás Isten és a fele barátaink szolgálatára. Pedig a Bibliában az van megírva, hogy nem nagyobb a tanítvány az ő mesterénél, és amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mi mestere. De kérdés, hogy mi akarunk-e tökéletesek lenni, olyan lenni, mint a mesterünk. Vagy szeretnénk úgy megmaradni egy olyan kis langyos kereszténységben, amiben elférnek a bűneink is, és megelégszünk azzal, kicsit többek jobbak vagyunk, mint másoknál. Csak az a kérdés, hogy ezzel felkészülünk-e a mennyre? Felkészülünk-e az Isten országára? Felkészülünk-e az újjáteremtett föld örökségére, ahol egyetlen törvény uralkodik, a szeretet is, ahová a bűn nem fér be? Krisztus azért hozott ilyen kimondhatatlan áldozatot, mert tudta, hogy ennél kevesebb, mint hogy valódi bűngyűlölet és valódi szeretet szülessen meg bennünk, nem elég arra, hogy a mennyre alkalmassá tegyen bennünket. Mert abban a világban nincsen bűn, és abban a világban az abszolút szeretet a törvény. És nekünk erre most kell felkészülnünk. Kérdés, hogy akarunk-e tökéletesek lenni, mint a mi mesterünk. Vagy csak belátjuk, hogy igaz és szép ez az út, egy picit megyünk is rajta, de aztán stopp, aztán azért az énünknek is hagyjunk helyet. És azt mondja az írás, hogy az ember vizsgálja meg magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Ez nem azt jelenti, hogy kínosan kezdjünk leltárt csinálni, mielőtt jön egy úrvacsora, hogy hol érek tettem valami látható, megfogható törvényszegést az életemben. Hát ezeket a dolgokat naponta kell rendezni, ha komoly keresztények vagyunk, mert Jézus a mi atyánkban azt tanította, hogy minden nap hangozzék el a szánkon, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, tehát konkrétan néven nevezve. Hanem amikor az úrvacsora eljön, azt kell megkérdezni magunktól: akarok tényleg tiszta szívet? Akarom, hogy a Krisztus áldozata igazi bűngyűlöletet ébresszen bennem? Akarom, hogy az ő szeretete legyen úrrá az életemben? És kérem az Istentől, hogy mivel én nem ismerem magamat igazán, tartson elém röntgenképet. hogy én lássam meg, hogy hol, miben, ahol én észre se veszem, uralkodik az én az életemben. És hol vannak azok a keserű gyökerek a szívemben, amelyekből csak ő tud megszabadítani. Az Úr Jézus Krisztus kegyelemből rendelt el a lábmosás szertartását az úrvacsora előtt, hogy ezzel is segítsen nekünk, hogy nem méltatlanul járuljunk az ő bűngyűlölő, igazságszerető és szeretetteljes lényét és áldozatát jelképező szent jegyekhez. Mert az úrvacsora végén tudjuk, Jézus mit mondott a tanítványoknak. Ti most tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Illetve a lábmosás végén mondtam, ti most tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Ebből két dolgot érthetünk meg. Hogy még az előkészület, még a lábmosás előkészülete is elég lehet arra, hogyha intenzíven imádkozunk a lelkünkben, és tényleg őszintén kérjük, hogy Isten világítson a lelkünkbe is, adjon most nekünk tőle származó gondolatokat, meglátást és igaz érzéseket, akkor még ez alatt is megtisztulhat a lelkünk, hogy méltán vegyük az úrvacsora szent jegyeit. Mert a tanítványok sem voltak tökéletesek, mikor kezdődött az utolsó vacsora. Még éppen azon vívódtak egymással, hogy ki a nagyobb. De annyira áttengedték szívüket Krisztusnak, hogy mire a lábmosás véget ért, Jézus azt mondhatta, tiszták vagytok. De hogy hozzátette, hogy de nem mindnyájan, ezzel világossá tette, hogy ez nem automatikus, nem így van, hogy aki a lábmosásban részt vesz, az tiszta lesz. Ettől automatikusan ez nem valósul meg. Az a kérdés, hogy akarjuk-e átadni a szívünket a valódi bűngyűlöletnek és az igazi szeretetnek, és akarjuk-e, hogy az Isten mindent látó tekintete belehatoljon a lelki világunkba, és szembesítsen minket, és dolgozzon a gondolatainkban és az érzéseinkben. Ez a kérdés. Ezen múlik az, hogy Jézus azt mondhatja, hogy most tiszták vagytok. Az úrvacsorában úgy áll előttünk Krisztus, mint aki végtelenül irgalmas és megbocsátó. Akármennyi vétket, és akármilyen nagy vétket, és akárhányszor kész megbocsátani, csak egyet nem fogad el. A bűnnel való kiegyezést. Ezt nála nem lehet elérni. Ő bűngyűlölő. Ezt megmutatta az Atya is, megmutatta Krisztus is ezzel a kimondhatatlan áldozattal, a kereszt áldozattal. Ezért mondja azt az írás, a töredelmes és bűnbánó szívet nem vetette meg. Igen, a töredelmes és bűnbánó szívet nem. De a bűnnel megalkuló, az önigazoló, a saját igazába belemerevedett szívet nem tudja megtisztítani. És amiről beszél, hogyha az ember méltatlanul veszi, ítéletet vesz magára, ez nem azt jelenti, hogy Isten valami külön büntetéssel fogja sújtani, hanem van egy ilyen Zsoltár ige, azt mondja, ad nékik szívbeli keménységet, átkodul rájuk. Ez a legszörnyűbb büntetés, ha a saját szívünk megkeményedik, és kevésbé válik befogadóvá a Szentlélek munkája számára. Nincs nagyobb átok a szívbeli megkeményedésnél. Semmitől nem kell félnünk jobban, mint a szívbeli megkeményedéstől. Amikor az Isten lelke már nem tud bennem világosságot gyújtani, már nem tud rávezetni a tévedéseimre, a hibáimra, a vétkeimre, már nem tudja elérni azt nálam, amit annál a sokaságnál elért a Péter pünkösdi prédikáció, hogy szívükben megkeseredtek. Testvérem, nincs nagyobb áldás annál, mint mikor a szívünkben meg tudunk keseredni, mint mikor valóban szégyenkezni tudunk, mikor meg tud sephedni a szívünk a bűneink miatt. És ijedjünk meg, hogyha erre már nem igen vagyunk képesek. Ijedjünk meg, ha nagyon ritkán élünk át ilyesmit, hogy megsepped a szívem, megkeseredik a szívem, mélységesen szégyellem magamat. És kérjük az Úrtól, hogy ezen az úrvacsorán szántsa fel a szívünket, és lássuk meg azt, hogy ő mit és miért tett értünk. Ő azt akarja, hogy tökéletesek legyünk, mint az mi mesterünk. Azt akarja, hogy elkészüljünk az Isten országára, hogy kiüzessék a bűn a mi életünkből, és elfoglalja helyét a valódi, teljes, isteni, mennyből plántált szeretet. Isten iránt és egymás iránt. És ezt ő ajándékozhatja nékünk a Szentlélek által, ha kinyitjuk a szívünket az ő megtisztító munkája előtt. Jó Isten adja meg, hogy amíg eljutunk oda, hogy a szent jegyek kiosztása történik, addig az énekek nyomán és az intenzív belső imádságunkban ennek a erre adott válaszul az Isten dolgozni tudjon bennünk, és villanjanak fel bennünk gondolatok, képek, érzések, és érezzük azt, hogy kérni kell Istentől, tiszta szívet teremts bennem, bűngyűlöletet táplálj belém, vizsgálj meg engem te, és lássam meg, hogy mi mindentől kell megszabadulnom, és add, hogy megsebhedjen, és megkeseredjen a szívem, és rettegek attól, hogy megkeményedjek, és alkalmatlan legyek arra, hogy a Szentlélek meg tudjon tisztítani. A Jóisten legyen kegyelmes hozzánk, és adja az ő áldását ránk ezen az úrvacsorán. És még arra hadd hívjam fel a figyelmet, ami most bennünk megfogan, hiszen tudjuk azt, hogy amikor még imádkozunk a kenyér magunkhoz vételénél, imádkozunk a pohár magunkhoz vételénél, mindegyik olyan, hogy eljegyezzük magunkat az igazi tanítványságra, az igazi Krisztus követésre. És hiszem, hogy mindegyikünkben megfogalmazódnak egészen konkrét vágyak és kérések, hogy Uram, ebben és ebben segíts meg. Ahogyan a lábmosásnál hangtalanul magunkban imádkozunk, hogy ezt és ezt bocsásd meg, vagy ebben segíts előbbre jutni. Itt is jutnak eszünkbe konkrét dolgok. És ne az legyen, hogy mikor este hazamegyünk egy megkönnyebbüléssel, már este el is felejtettük, hanem amit most ezekben a csendes imádságokban, magunkban Istennek elmondtunk, és kértük, hogy ezekben és ezekben tisztítson meg és segítsen, azért folytatólagosan imádkozzunk minden nap, és figyeljünk az ő kegyelmének a jeleire és mozdulataira, amikor ő valóban válaszol az imádságunkra, meg akar szabadítani ezektől, és igazi önzetlen szeretetre és odaadásra ösztönöz minket. Tartsuk meg ezt az áldást, tartsuk meg maradandóan azáltal, hogy már ma este, és folyamatosan kérjük ezt Istentől, hogy az ő áldásai teljessé lehessenek az életünkben. Amen.
Szereztetési igéjét. Kérem a gyülekezet szíveskedjék vele. A húsvét ünnep előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világba az atyához, Mivel, hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkele a vacsorától leveti az ő felső ruháját, egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölt a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a szkendővel, melyel körül volt kötve. Mén azért Simon Péterhez, és az mondanéki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat? Felele Jézus, és mondanéki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondanéki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felele néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondanéki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezemet és fejemet is. Mondanéki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint lábait megmosni. Különben egészen tiszta, ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Ura Mester, megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnatok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekszem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, ki az küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kedves gyülekezet, amikor a hívók összegyűlnek az úrvacsorára, az Úr Jézus Krisztus mindig jelen van, hogy szent lelke által isteni pecsétét adja az általa rendelt emlékünnepre. Szíveket akar meggyőzni és megnyerni, várja a töredelmes bűnbánó lelket, és mindent előkészít fogadására. Senki nem maradjon távol az úrvacsorától, azért, mert abban talán méltatlan kezek is részt vesznek. Minden keresztény hivatott részt venni az úrvacsorán, hogy ezáltal bebizonyítsa, hogy elfogadja Jézus személyes üdvözítőjének. Mindazokat, akik hitüket töretlenül Istenre alapozzák, gazdagon megáldja. Aki bármely okból távol marad, lelkében kárt szenved. Amen. Mikeás próféta könyvéből olvasok. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi örökségének maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapadja álnokságainkat, bizony a tenger mélyébe veted minden bűnünket. Hűséget mutatsz Jákobnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáidnak még ős időkben.
Az 51. Zsoltárt olvasom, részleteket Dávid bűnbánati imájából. Dávid Zsoltára. Mikor ő hozzáment Nátán a próféta, minek utána Betsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el bűneimet. Egészen mos ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engem. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem anyám. Íme te az igazságban gyönyörködsz, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Rejtsd el orszádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orszád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse szám a te dicséretedet. Mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatban sem gyönyörködsz. Az Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg.
Thank you. Olvasom a kenyér szereztetéségéjét, kérem a gyülekezet szíveskedjék felállni. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előttökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kérem, hogy a gyülekezetbe, aki teheti, hajtsa meg a térdét.
Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Krisztusunk nevében, akinek az áldozatára most emlékezünk. És Urunk, hogyan is tudnánk méltó szavakkal hálát adni a te megtört testedért? Azt kérjük tőled, hogy bocsásd meg nékünk, hogy erről a háláról olyan sokszor elfeledkezünk. Elsodornak a mindennapok. Urunk, bocsásd meg nékünk, hogy a mi tanítványságunk nem igazán töretlen és folyamatos. Pedig amit te cselekedtél értünk, hogy a te tested megtöretett mi érettünk, hogy önként hoztad ezt a kimondhatatlan áldozatot. Ennek meg kellene szentelnie és megpecsételnie életünk minden pillanatát, minden szavunkat és minden tettünket. Urunk, még önmagunktól nem vagyunk képesek erre. Arra kérünk, te fakaszd fel az igazi hálát a szívünkben, az igazi bűngyűlöletet és az igazi szeretetet irántad és egymás iránt. Köszönjük az ígéretet, hogy a te szeretetet kitölthethet a mi szívünkbe a Szentlélek által, akit ajándékozol nékünk. Urunk, te látod a szívünket, ha most meg tudtál tisztítani, akkor kérünk, részesíts a Szentlélek ajándékában. Éleszd föl a mi langyos hitéletünket, és add, hogy igazi, valódi tanítványaid lehessünk, és megízleljük ennek a boldog örömét, hogy valójában jó megszabadulni az éntől. Kimondhatatlan szabadság és boldogság van az igaz, tiszta szeretetben. Urunk, köszönjük, hogy amikor magunkhoz vesszük a kenyeret, akkor azt is a szívünkbe akarod vésni, hogy naponta táplálkozzunk a te igéddel, az élet kenyerével, mert enélkül nincs élet bennünk. Bocsásd meg nékünk, Urunk, hogy annyi hanyagság van, olyan könnyen elsodornak a mindennapok programjai ettől, de adj most a szívünkbe szent fogadalmat, hogy megszívleljük a te tanácsodat. Ha azt akarjuk, hogy a hála és a szeretet ne eltűnjön, hanem nőjön a szívünkben, ha azt akarjuk, hogy igazi, ha te áldozatodhoz méltó tanítványai legyünk, akkor naponta kell táplálkoznunk az élet kenyerével. Taníts meg, kérünk, igazi szomjas szívvel és örömmel venni kezünkbe minden nap a te igédet, és add, hogy tapasztaljuk, hogy igazi, nagy változás áll be az életünkbe. Urunk, kérünk, hallgasd meg imánkat, és kérünk minden jelenlévőt részesítsd áldásba, azokat is, akik közvetlenül nem vettek részt az úrvacsorában. Add, Urunk, hogy mindegyikünknek a lelkében ott legyen, hogy szabad bejárásunk van a te kegyelmedhez, és te végtelenül nagy lelkű, irgalmas és megbocsátó üldözítő vagy. Megteheted a te áldozatod nyomán, hogy 10 000 talentumokat is elengedj nekünk, de gyűlölöd a bűnt, és add, hogy átengedhessük a szívünket, hogy ezt megismertesd a mi életünkben, és meg is szabadíts tőle. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket, és szenteld meg a mi Isten tiszteletünk még hátralévő részét is. Részesíts a te áldásodban. Köszönjük ezt néked. Amen.
Olvasom a pohár szereztetési ígéjét. Gyülekezet szíveskedjék felállni. És vévén a poharat, hálákat adván, add azoknak ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újra iszom veletek az én atyámnak országában. Hajtsuk meg térdeinket, és akik tudunk, boruljunk le, és mondjunk hálát a pohárért.
Felséges Istenünk, gondviselő atyánk, hálás a mi szívünk, hogy itt lehetünk most, és veled a szövetséget megújíthattuk. Tudjuk, hogy te mindig kész vagy velünk újra és újra szövetséget kötni, megerősíteni velünk azt, hogy velünk akarsz lakozni, bennünk akarsz élni. Bocsáss meg nékünk, hogy oly sokszor távolodunk el tőled, és járunk a magunk útján. És köszönjük, hogy te időről időre lehetőséget adsz, hogy ezeket elrendezzük, ezeket megbánjuk. Kérünk, segíts, hogy eljussunk arra az állapotra, amikor dicsőségről dicsőségre jutva, szemlélve a te csodálatos lényedet, igazságodat, hogy már elszakadunk a bűntől. De amíg ez nem történik meg, addig hálásan köszönjük, hogy te kész vagy nekünk elénk jönni, megbocsájtani, elrendezni a bűneinket. Köszönjük, felséges Istenünk, hogy adtad ezt a csodálatos lehetőséget. Kérünk, segíts nékünk, hogy valóban megértsük ennek az igazi lényegét, hogy ne csak egy szertartás legyen számunkra, ne valami időről időről megismétlődő cselekmény, hanem segíts, hogy betöltse a mi lényünkben, a mi szívünkben, amiért ez rendeltetett, hogy valóban érezzük azt, hogy te meghoztad azt a hatalmas áldozatot a Golgotán, hogy a te véred nem hiába omlott ki, hanem azért, hogy nekünk ne kelljen elvesznünk örökre. Köszönjük, hogy átérted ezt az emberi észsel fel sem fogható küzdelmet és borzalmat, és köszönjük, felséges Istenünk, hogy viszont minket meg akarsz ettől kimélni. Bocsáss meg nékünk, hogy oly gyengék, erőtelenek vagyunk, oly kevésbé figyelünk a te szavadra. Kérünk, segíts, ahogy az előbb is elhangzott, hogy ne csak egy elhatározás legyen az életünkben, hanem valóban megjobbítsuk a mi utainkat, valóban megerősítsük veled a szövetséget, hogy a bűneink valóban megbocsájtassanak, hogy te elfogadhass minket, és hogy új életben segítsél járni, mert te nálad nélkül semmit sem tehetünk. Tudjuk, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. És segíts, hogy ezt mélyen a szívünkbe vésve olyan közel húzódjunk hozzád, amennyire csak emberi természetünk és körülményeink azt lehetővé teszik. Köszönjük, hogy imánk meghallgatója vagy. Köszönjük, hogy elénk jössz és bocsánatot adsz nekünk. Áldassék érte a te szent és nagy neved. Amen. Amen.
Isten igéjében azt olvassuk, miután az Úr Jézus Krisztus az ő tanítványaival elfogyasztotta az utolsó vacsorát, dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére. Méltó a megváltó, hogy az ő vérén megváltott népe is dicséretet énekeljen az ő szent nevének. Énekelje a gyülekezet az ötös számének első, hatodik és hetedik versét. Ötös szemének első, hatodik és hetedik versét.
Thank you.
Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcát te rejád, és adjon békességet néktek. Amen.